14. fejezet. Az első csapás. Nagyon örültem, hogy sikerült kifognom a hosszú Johnon, kezdtem jól érezni magam, és némi érdeklődéssel tekintettem széjjel a furcsa száraz földön, amelyre kerültem. Keresztül gázoltam egy ingoványos lapájon, amelyet csupa fűzfa, szittyó és más különös idegenszerű mocsári növények borítottak, aztán kievickélődtem egy hullámos nyílt homokpuszta szélére, mely körülbelül egy mérföldnyi hosszúságban csupán néhány fenyővel és több gírbe-görbe fával volt benépesítve. Az utóbbi alakban a tölgyre emlékeztetett, de levelei olyan halványak voltak, mint a fűzfái. Messze a puszta közepén egy domb magasodott két sajátságos sziklás csúccsal, amelyek élénken ragyogtak a napfényben. Most éreztem először életemben a fölfedezés gyönyöreit. A sziget lakatlan volt, a hajós társaim messze mögöttem lehettek, semmi más élőlény nem volt előttem, csak néma vadállatok és szárnyasok. Keresztül kasul kóboroltam a fák között, itt-ott, előttem ismeretlen, virágos növények kerültek utamba, itt-ott egy kígyót vettem észre, az egyik egy szikla párkányáról emelte föl a fejét és felém sziszent olyan hangon, mint egy búgócsiga. Sejtelmem sem volt róla, milyen halálos ellenséggel kerültem szembe, mert később kiderült, hogy az volt a csörgőkígyó. Aztán elérkeztem egy cserjéshez, amelyet ezek a tölgyhöz hasonló fák alkottak, amint később megtudtam, örökzöld tölgyeknek nevezik őket. Ezek úgy nőttek a homokban, mint nálunk a gyalogszeder, az ágaik fura módon össze-vissza görbültek, a lombozatok sűrű, akár egy szalmazsupp. A cserjés az egyik homokbucka tetejéről folyton terjedve és magasabbra emelkedve végre elért egy széles és náddal borított lábszélét, amelyen keresztül kényszerítette medrét az egyik kis folyó a horgonyhelyünk felé. A mocsár gőzölgött az erős napsütésben, és a messze látó körvonalai remegtek a párán keresztül. Egyszerre csak valami sürgés forgás támadt a szittyók között, egy vadkacsa hápogva röpült fel, egy másik követte, és csak hamar az egész ingovány fölött egy nagy felhőben kavarogtak és rikoltoztak a szárnyasok. Rögtön sejtettem, hogy társaim közül néhányan közelednek errefelé a láb partjainak a mentében. Nem is csalódtam, mert csak hamar kivettem néhány távoli, gyönge emberi szót, melyek egyre közeledtek és hangosabbak lettek. Nagyon megrökönyödtem, és a legközelebbi örökzöld tölgyfa védő lombjai közé bújtam, és itt kuporogtam, hallgatózva csöndesen, mint egy egér. Egy másik emberi hang szólalt meg most, majd ismét az előbbi, amelyben ráismertem Silver hangjára. Vette föl a beszélgetés fonalát, és hosszasan folytatódott tovább, csak olykor-olykor szakította meg a másik. A hang után ítélve komoly beszélgetésről lehetett szó, sőt, néha szenvedélyes kitörések is következtek, de semmit nem lehetett érthetően kivenni. Végre úgy tetszett, mintha elhallgattak volna, talán le is ültek, mert nem csak hogy nem jöttek közelebb, hanem a madarak is lassanként megnyugodtak és visszatértek fészkeikbe a láb közé. De én úgy éreztem, hogy elhanyagolom kötelességemet, mert ha már kiszálltam a partra ezekkel a bitangokkal, legalább kihallgathatnám a tanácskozásaikat. Ennél fogva az volt nyilvánvalóan és kézzelfoghatóan a kötelességem, hogy minél közelebb lopódzam hozzájuk a földön kúszó fák oltalma alatt. Elég pontosan meg tudtam állapítani a beszélgetők irányát, nem csak a hangjuk után, hanem egy néhány madár viselkedéséből is, amelyek még mindig ilyetten kerengtek a betolakodók feje fölött. Négy kézláb mászva, lassan, de állandóan közeledtem feléjük, míg végre, fölemelve fejemet egy nyílásig a lombok között, tisztán beláttam egy kis zöld, fákkal sűrűn benőtt mélyedésbe a mocsár mellett, ahol a hosszú Silver John és a legénység egy másik tagja beszélgetésbe elmélyedve egymással szemben állottak. A nap éppen rájuk sütött. Silver ledobta a kalapját maga mellé a földre, és széles, sima fehér arcát, amely csak úgy ragyogott az izzadságtól, szinte esengve fordította a másik felé.
Pajtás, mondotta neki. Ez azért van, mert az aranynál is jobban megbecsüllek. Az aranynál is jobban. Arra mérget vehetsz. Ha nem sajnáltalak volna meg, hát azt hiszed, hogy most figyelmeztettelek volna a fenyegető veszélyre. A dolog el van határozva, ezen már nem lehet változtatni. Csak azért szólok, hogy a nyakadat ne szegjed, mert ha a bújtogatók egyike megtudná, hogy miben járok, mi lenne akkor velem, Tom? Mondjad hát, mi lenne velem?
Silver, szólt a másik ember. És én észrevettem, hogy nem csak az arca volt vörös, hanem olyan rekedten beszélt, mint egy varjú, a hangja pedig remegett, mint egy megfeszített ideg.
Silver, mondotta, te öreg és becsületes legény vagy, legalábbis annak tartalak. Pénzed is van, amivel sok szegény matróz nem dicsekedhetik. Bátor ember is vagy, ha nem csalódom. És azt akarod nekem mondani, hogy téged is magukkal ragadtak azok a gazfickók? Nem? Isten látja a lelkemet, inkább levágatom a kezemet. Ha a kötelességem ellen tennék.
És ebben a pillanatban hirtelen lárma szakította félbe. Én pedig ráakadtam egy becsületes matrózra, sőt, ugyanabban a percben egy másiknak is a híre érkezett. Mert messze az ingovány irányában egyszerre egy hangos kiáltást támadt, majd feleletű rá egy másik, utána pedig egy borzalmas elnyújtott jajszó. A messze látó sziklái vagy 10-szer visszhangot vertek, és egy egész sereg vízimadár öppent föl újra, elsötétítve az eget, s rettentő zsibbongás csapva. És még sokáig zúgott az agyamban ez a halálordítás, amikor a csönd már ismét átvette birodalmát, csupán a leszálló madarak szán csattogása, és a távoli hullám torlás dörgése zavarta meg a tikkasztó délutánt. Tom fölugrott a kiáltásra, mint a megsarkantyúzott paripa, de Silvernek a szempillája sem rezdült. Nyugodtan állott a helyén, könnyen a mankójára támaszkodva, szemét a társára szögezve, mint a támadásra kész kígyó.
E John, szólt a matróz, kinyújtva a kezét. Le a kézzel, kiáltott rá Silver, egyet ugorva hátrafelé,
a gyakorlott tornázó fürgeségével és biztonságával legalábbis úgy vettem észre.
Le a kézzel, ha úgy tetszik, Silver John, szólt a másik, nagyon sötét lehet a lelki ismeretet, ha félsz tőlem. Na de az ég nevére, mondjad, mi volt ez?
Mi volt?
Válaszolt Silver mosolyogva, de óvatosabban, mint valaha. A szeme nem volt nagyobb, mint egy gombos tű feje széles arca közepén, és úgy ragyogott, mint egy üvegszilánk.
Hogy mi volt ez? Hát azt hiszem, hogy Ellen volt.
És ekkor a szegény Tom szeme föllobbant hősi tűzben.
Ellen? Kiáltotta. Akkor nyugodjon a lelke békében, mint derék tengerészhez illik. Ami meg téged illet, Silver John. Sokáig voltál a kenyeres pajtásom, de most nem vagy a barátom többé. Ha úgy is kell elpusztulnom, mint a kutyának, a kötelességemet teljesítve akarok meghalni. Megöletted Ellent, ugye? Ölj meg engem is, ha tudsz. De én nem tanácsolom neked.
Azzal a derék fiú tüntetően hátat fordított a szakácsnak, és megindult a part felé. De a sors nem engedte, hogy messzire mehessen. John egy kiáltással belekapaszkodott egy faágba, kiragadta hón alól a mankót, és az otromba kelevéz zúgva repült ki a kezéből. A szegény Tomot kábító erővel éppen a hegyével találta el a két válla között a háta közepén. Kitárt karokkal nagyot hördülve esett hanyatt. Vajon súlyos vagy könnyű sérülés érte, ki tudná megmondani. A hang után ítélve valószínűleg rögtön eltörött a hátgerince. Különben sem lett volna ideje, hogy magához térjen, mert Silver egy majom ügyességével, faláb és mankó nélkül a következő pillanatban rávetette magát, és kétszer markolatig beledöfte a kését a védtelen testbe. Rejtek helyemről hallottam hangos lihegését, amint kimérte csapásait. Nem igen tudom, hogy miből áll az ájulás, de azt tudom, hogy egy pár percre rá a világ ködbe borulva forogni kezdett előttem. Silver és a madarak és a magas messzelátó orrom körbe-körbe hanyat homlok táncolni kezdtek a szemeim előtt, és fülemben harangok és távoli hangok zúgtak. Mikor ismét magamhoz tértem, a szörnyeteg már rendbe szedte magát, mankóját a hóna alá kapta, kalapját a fejébe nyomta. Közvetlenül a lába előtt feküdt Tom mozdulatlanul a pázsiton, de a gyilkos ügyet sem vetett rá, hanem nyugodtan törülgette meg véres kését egy marék fűben. Mintha semmi sem történt volna, a nap könyörtelenül ontotta sugarait a gőzölgöl mocsára és a hegy karcsú ormára, ki hitte volna, hogy valóban gyilkosságot követtek el itten, és éppen az imént egy emberi életet oltotta ki kegyetlenül a saját szemem láttára. John azonban kezével a zsebébe nyúlt, kihúzott egy sípot és megeresztett rajta néhány füttyöt, amelyek messze elsüvöltöttek a forró levegőben. Természetesen nem ismertem a jeladás értelmét, de rögtön fölébredt minden aggodalmam. Bizonyára többen fognak idejönni, esetleg rám akadhatnak. Már is két embert meggyilkoltak a hűséges matrózok közül, Tom és Ellen után, hát ha én rajtam van a sor. Rögtön megkezdtem a visszavonulást négy kézláb, amilyen gyorsan és amilyen halkan csak bírtam az erdő nyíltabb részlete felé. Közben fölharsantak a kurjantások a vén kalóz és közeledő társai között, de a veszély hangja szárnyakat kölcsönzött nekem. Alig, hogy kikecmeregtem a sűrűből, elkezdtem rohanni, ahogy még sohasem rohantam azelőtt, alig törődve a menekülésem irányával, csak minél távolabb jussak ezektől a gyilkosoktól, és futás közben egyre jobban elragadott a félelem, úgyhogy szinte őrületbe ment át. Valóban, volt-e valaki, aki elhagyatottabb lett volna nálam? Ha fölhangzik az ágyúlövés, lesz-e merszem csónakba szállni ezekkel a gazfickókkal, akiken még megérezni a vérszagot? Vajon az első, aki észrevesz engem, nem fogja kitekerni a nyakamat, mint egy csirkéjét? Vajon az én eltűnésem nem elég bizonyság amellett, hogy félek tőlük, tehát sejtek valamit a dologból? Mindennek vége, gondoltam magamban. Isten veled, jó Hispaniola. Isten veletek, lovag, doktor és kapitány. Számomra nincs más hátra, mint az éhhalál, vagy hogy elpusztuljak a lázadók kezétől. Közben, amint mondom, egyre futottam, és anélkül, hogy észrevettem volna, folyton közeledtem a két csúcsú dombocska felé, amely a szigetnek azon a részén emelkedett, ahol az örökzöld tölgyfa ritkábban nőtt, s külsejében meg terjedelmében inkább erdei fának látszott. Itt-ott elszórva volt közöttük néhány fenyő, némelyik 50, némelyik 70 láb magasságot ért el. A levegőnek is sokkal frissebb szaga volt, mint odalenn az ingovány mellett. És itt egy újabb ijegységtől dobogó szívvel megint meg kellett állanom.